Fennállni a közös testvérek.
Uram, olyan jó lenne, hogyha ez az ének, amit énekeltünk, valósággá válhatna mindannyiunk életében, hogy téged választunk az életünk urává, és bárhova hívsz, bárhová küldesz, mi megyünk azonnal örömmel és teljes akarattal. Úr Jézus Krisztus, kérünk téged, hogy a mai este is taníts bennünket a te országod működésére, hogy valóban megláthassuk azt, hogy a te tőled jövő ország az másképp működik, mint a mi világunk, amelyben élünk, a bűn által megrontott világ. Segíts, Urunk, hogy mi keresztények hadd lehessünk a te eljövendő országodnak zálogai itt már ebben a földi világban. Kérünk, Úr Jézus Krisztus, hogy lelked által szólj most hozzánk légy közöttünk. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Ugye az esti szolgálatok során a reménységről, a feltámadás reménységéről beszélgetünk, hogy a feltámadás reménysége ugye nem csupán az örök életet jelenti számunkra, nyilván ez egy nagyon nagy nyereség, ha valaki Krisztusban van, nem csupán a földi életben reménykedhet, hanem az örök életben is. Viszont azt is megállapítottuk már az első estén, hogy ennek nem csupán egy jövőbeli hatása van, hanem a mostani gondolkodásunkra, a mostani életünkre, életfelfogásunkra, hozzáállásunkra is hatással van az, hogy Jézus Krisztus feltámadt, és ez a feltámadás a mi életünkben is jelen van hatalmas erőként. És ugye az első este arról beszélgettünk, hogy a reménység az valóban erő, a reménységnek ereje van a feltámadás reménységének a hívő ember életében. Ugye tegnap arról beszélgettünk, hogy hogyan befolyásolja ez a kapcsolatainkat, az emberi kapcsolatainkat, és ma pedig arról fogunk beszélni, hogy akinek van reménysége, az teljesen másként kell, hogy szembenézzen a nehézségekkel, és teljesen másként kell lássa azokat a dolgokat, amelyek nehézségként megjelennek előtte. Ezt nem akartam. Az lenne a kérdésem így az elején, hogy mi kell a boldog élethez? Mi az, amit ma az ember boldog élethez szeretne? Ugye a harangozó Teri is megénekelte, hogy minden ember boldog akar lenni. Nem tudom, hogy a fiatalok ezt ismerik-e, én ugye itt maradtam le, ezt mondták már a pénteki bibliórások is, hogy nekem harangozó Teri, másoknak más. De valóban van benne valami igazság, mert boldogságot szeretne az ember, boldog akar lenni. És mi a mai felfogás szerint a boldog embernek az ismertető jegyei? Mi kell a boldog élethez? Itt nem ilyen nagyon hívő válaszokra vagyok feltétlenül kíváncsi, hanem úgy, mi a mostani korszellemnek a meggyőződés, a tanítása a boldog életről. Lehet nyugodtan bekiabálni. Egészség, szépség, gazdagság. Hatalom. Siker. Szabadosság. Igen. Szeretet. Igen. Hát nem biztos, hogy a világban annyira erre ezzel foglalkoznak, de nagyon jó egyébként. Ez kell.
Wellness.
Wellness, igen. Ugye a jó, ugye a well az ugye jót, jó, a wellness az meg abból sok.
Pénz.
Ugye a gazdagság. Mosolygás. Szórakozás. Na hát nagyon jók a testvérek, egy óra jár az agyunk, mert én is. Ugye a boldogság jellemzői mai gondolkodásunkban, ugye gazdagság, nekem is ez jutott először eszembe, csak nem látszik. A szépség, ugye azért ma már eléggé, különösen a social media nagyon felkapta ezt, Instagramon mindenki a legszebb formáját mutatja, még talán azt is, ami nem is létezik, de mégis ott van kirakatva. A hatalom is nagyon fontos ugye a boldogsághoz, a befolyás, én még ezt is felírtam, hogy ugye valakinek legyen hatása az aktuális dolgokra. A kényelem, ugye a wellness, ugye az is itt előkerül, a siker, és az egészség, azt én is felírtam, hiszen ma ugye nagyon nagy az egészségszorongás, mindenki fél attól, hogy beteg lesz, vagy hogy szenvedést kell átélnie. Viszont Jézus Krisztus teljesen másként tanít a boldogságról. Ugye tudjuk azt, hogy a hegyi beszédben 8 boldogmondás szerepel, elmondja azt Jézus Krisztus, hogy mit jelent az Isten országa szerint boldognak lenni. Ugye a hegyi beszéd az emlékeztet bennünket a 10 parancsolatra, hiszen Mózes a 10 parancsolatot ugye a hegyen kapta meg. Először utána a völgyben ugye kicsit kiborult, aztán összetörte, de utána visszament és újra. De ugye a hegyen kapta meg a 10 parancsolatot Mózes Istentől. És ugye ennek egy kicsit a analógiájára vagy hasonlatosságára Jézus Krisztus is a hegyen mondta el a parancsolatokkal kapcsolatos tanítását, és mondta el azt tulajdonképpen a tanítványoknak, azoknak, akik hallgatták, az akkori és a mindenkori tanítványoknak, hogy mit jelent az Isten országa szerinti boldogság. És Jézus ezeket mondta, hogyha boldogok akartok lenni, keresztény testvéreim, akkor sikeresnek, gazdagnak, befolyásosnak, wellness kereszténynek kell lenni, és akkor mindenki boldog lesz. Ezt mondta Jézus. Nem ezt mondta, sőt, elég durva dolgokat mondott, nem valami kecsegtető. Sőt, úgy vagyunk vele, hogy hát nem is nagyon akar az ember ilyen keresztény életet élni. És a hegyi beszéd az hol van megírva, tudja valaki? Máté evangéliumában, és még Lukácsban is, ugye Máté 5-6-7 a Máté evangéliumában, és a Lukács 6. fejezetében ugye vannak részletek, amelyeket Lukács is közöl, és most mi a lukácsi részt fogjuk megnézni a boldog mondásokból, és ennek mentén fogunk elindulni a mai gondolatmenetünkben, hogy a feltámadás reménysége hogyan kell befolyásolja a mi gondolkodásunkat a nehézségekről. Jézus azt mondja, ő pedig tanítványaira nézett, és így szólt. Boldogok vagytok, ti szegények, mert tiétek az Isten országa. Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert majd megelégítettek. Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert nem nevetni fogtok. Boldogok vagytok, amikor gyűlölnek titeket az emberek, és amikor kiközösítenek, gyaláznak benneteket, és kitörlik neveteket, mint gonosz nevet, az ember fiáért. Örüljetek azon a napon, és újongjatok. Íme nagy a ti jutalmatok a mennyben, mert ugyanezt tették atyáik a prófétákkal. Hát lehet, hogy a tanítványok várták a nagy tanítást, hogy fú, most Jézus megmondja, hogy mi a boldogság titka, és akkor most már csodálatos keresztény életet fognak élni, lehet, hogy lefogyott a mosoly Péternek az arcáról, vagy a többiekről, hogy hát nem ez, hogy lehet, hogy már kezdték húzgálni Jézusnak a köntösét, nem ez következik, hogy mást mondjon, mert mindjárt elmegy a hallgatóság. De Jézus Krisztus ezt nagyon komolyan gondolta, és tovább megy, és azt mondja, hogy de jaj nektek, és most következnek azok, akikről beszéltünk mi, a világ szerinti boldogságnak az ismertető jegyei. De jaj nektek, ti gazdagok, mert megkaptátok vigasztalásotokat. Jaj nektek, akik most jól laktatok, mert éhezni fogtok. Jaj, akik most nevettek, mert gyászolni és sírni fogtok. Jaj, amikor jót mond rólatok minden ember, mert ugyanezt tették atyáik a hamis prófétákkal. Ugye Lukács evangéliumnak a 6. fejezetében olvassuk ezt a részt. Tehát Jézus Krisztus a boldogságot, a teljes életet teljesen fordítva látja, és teljesen másként tárja elénk, hogy mi is a boldogság. És a világ országát és az Isten országát állítja Jézus Krisztus szembe, és ugye a világ szerinti jó dolgok, látjuk, egy ilyen táblázatban foglaltam össze, ugye a világ szerinti jó dolgok a gazdagság, amelyből ugye erőfakad, a jólakottság, ami egy anyagi biztonságot jelent, a nevetés, ami ugye a sikernek is egy záloga, vagy azzal függ össze, és az, hogy mindenki jót mond rólam, hogy számítanak rám, hogy észrevesznek, hogyha megjelenek egy társaságban, hogy fontos vagyok, hogy előreültetnek, ugye ez a megbecsültség, ez az, amit Jézus Krisztus azt mondja, hogy de jaj nektek. Mert ez a világ szerinti jó dolog, és az Isten országi szerinti nehéz dolgok pedig a szegénység, a gyengeség, az éhezés, a nélkülözés, a sírás, a veszteség, az utálat és a kirekesztettség. Hiszen a keresztények nagyon sokszor abban az osztályrészben részesednek, hogy őket elutasítják. Tehát nem egy olyan bizalomgerjesztő ez a vélemény. És hát Jézus Krisztus azért nem azt mondja, hogy a keresztény emberek feltétlenül tartózkodjanak ezektől a dolgoktól, vagy ezektől a jó dolgoktól. Csak Jézus Krisztus azt akarja kifejezni, hogy látszólag sokszor a siker, a boldog élet, az a gazdagságban, a anyagi biztonságban, a nevetésben, vagy egy társadalmi rangban rejtőzik, de ez nem így van. Mert nagyon sok ember, akinek ez az életében megvan, mégsem boldog. Mégsem él teljes életet. Én nagyon sok olyan emberre találkozok, akinek nagyon sok mindene megvan, és mégis nagyon, nagyon súlyos problémák alakulnak ki. És Isten sokszor megmutatja nekem, hogy valóban, amit Jézus Krisztus mond, nem azért mondja, hogy most minket egy ilyen aszkétikus életre akar ítélni, hanem hogy ezek a világ szerinti boldogság jelzők, ezek, ha erre tesszük fel az életünket, akkor nem leszünk boldogok. Viszont az Isten országa szerinti nehéz dolgok hitáltal lehetnek különlegesé az életünkben, erről fogunk egy kicsit most részletesebben beszélni. És az alapgondolat, amit nagyon fontos megértenünk, és ezt nagyon fontos hazavinnünk, de majd az összefoglalásban is el fogom mondani, hogy a jó dolgok hit nélkül átokká válnak az életünkben, viszont a nehéz dolgok hittel áldássá lesznek, vagy lehetnek. Tehát a jó dolgok nagyon sokszor hit nélkül átokká válnak az életünkben, vagy válhatnak, viszont a nehéz dolgok hittel áldássá lesznek az életünkben. Nézzünk néhány példát a Bibliából. Három fontos történetet szeretnék kiemelni, amiben nagyon fontos tanítások vannak a feltámadás reménységét illetően, hogy hogyan nézzünk szembe a nehézségekkel, és hogyan lássuk ezeket a nehézségeket az életünkben. Ugye Lukács evangéliumának a gondolatlanét folytatjuk, ugye Lukács evangélistának nagyon fontos volt, és az egész evangélium felépítésében látjuk ezt a szociális különbség feszültségét, hogy Lukács erre nagyon ráhelyezi a hangsúlyt, és ugye egyedül ő hozza a gazdag és Lázár történetét. Ugye a gazdag és Lázár történet a Lukács evangéliumának a 16. fejezetében arról szól, hogy van egy gazdag, aki mindig bíborba öltözik, mindig nagyon jól eszik, jól lakik, ugye a hegyi beszéd szerinti boldogság jellemző ott vannak az életében, viszont ugye meghal, nagyon szép temetéssel ez a pokolban ébred fel, és elkésik a bűnbánattal, elkésik a hozzátartozóinak a megmentésével, és ott kínlódik, szenved, és szeretne bekerülni a mennyországba, de már késő. És ott van Lázár, akinek ugye neve is van a történetben, a gazdagnak nincs, az, aki nagyon sokat szenved az életében, de mégis Istennél pihen meg az örök életben. Ugye a gazdagnak a társadalmi rangja az identitása. De nincs is neve. Tehát az Isten országában, tehát hogy igazából nincs is neve. Tehát ha neki nincs ez a gazdagsága, nincs az, amit ő elért, ő igazából senki és semmi. Csak egy gazdag. És ő nem foglalkozik a nehéz sorsú embertársával, ugye nem veszi észre le Lázárt a kapujában, és ugye a pokol lesz az osztály része ennek a gazdagnak, és elkési az Isten országát. És kedves testvérek, ez egy nagyon szomorú történet, de nagyon sokat beszél arról az életről, amikor valaki valami maradandóba helyezi bele az egész életét, az egész energiáját, az egész identitását, az egész énjét abba teszi bele ez az ember, hogy ő gazdag. Neki ennyie van, nincs semmi más. És akkor, amikor elhagyja ezt a földi világot, nincs még neve sem. Mert az egész identitása csak a gazdagsága volt. És ez egy szörnyű dolog. És ugye Lázár, akinek a neve jelentése az, hogy Isten az én segítségem, van identitása társadalmi rang nélkül is, a mennyek országa az osztály része, és lemarad a földi örömökről, de nem kési el az Isten országán. Itt nyilván ez egy példázat, amiben Jézus Krisztus be akarja mutatni azt, hogy milyen annak az embernek az élete, aki valami maradandó földi boldogságba teljesen belehelyez az életét, és tulajdonképpen mivel mindent rátesz arra az egy dologra, kicsúszik a talaj a lábbalról. És Lázár, aki pedig mindent csak Istenre tesz rá, hiszen a neve ezt jelenti, hogy Isten az én segítségem, ő mindent megkap, mindent megnyer az örök életben. És kedves testvérek, ugye azt gondolja, ezért mondja Jézus, hogy jaj nektek, gazdagok, akik azt gondoljátok, hogy ebben van a ti életeteknek a kulcsa. Nem alapvetően a gazdagsággal van a probléma, hanem azzal, hogyha az ember csupán identitás szerint csak ebből él, hogy ő ez, hogy ő jó üzletember, vagy nagyon sokat elért az életben. Egyszerűen feloldódik benne az embernek az identitása és az énje. És Isten nem azt akarja, hogy mi elveszítsük önmagunkat, hanem mit akar? Azt akarja, hogy mi megtaláljuk önmagunkat. De csak akkor tudjuk megtalálni, hogyha ő benne tudjuk elveszíteni az életünket. Tehát Jézus Krisztus teljesen az Isten országát a feltámadás reménység által teljesen másként hozza a tanítványokba, a tanítványok életébe, teljesen másként hozza a mi életünkbe. Ugye Pál apostol is beszél erről, azt mondja, hogy mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Ezt mondja Pál a korintusi levélben. Mert kedves testvérek, a hitben elfogadott nehézségek, amint a szegénység, hiszen azt mondja Jézus az első boldogmondásban, boldogok vagytok ti szegények, mert miért boldogok? Tessék? Mert övék az Isten országa. Tehát a nehézség, tehát Jézus Krisztus teljesen másként gondolkodik. Ugye a szegénységről mi mit gondol, hogy gondolkodunk, hogy kiszolgáltatottság, egy rossz állapot, elkerülendő mindenképp. Jézus Krisztus pedig azt mondja, hogy a szegénységen keresztül meg lehet tapasztalni az Isten országát. Számára a nehézség egy legjobb dologhoz vezet, hogy az ember az hittel fogadja el, és az Isten országát tudja jelenteni. Ugye boldogok vagytok, akik éheztek, mert hogyha ezt valaki hitben el tudja fogadni a feltámadás reménységében, akkor mi fog ebből legjobb dologként kijönni? Biztonság és megelégülés. Mit mond Jézus, hogy boldogok azok, akik sírnak? Szeretünk-e sírni? Dehogy. Senki sem szeret. Sokszor szégyeljük. Nem akarjuk magunknak sem megengedni, hogy sírjunk. És Jézus Krisztus azt mondja, hogy ebből egy legjobb dolog jöhet ki, akár nevetés is, mert ugye a sírásatok majd nevetésre fog fordulni. Ugye a Zsoltárokban is olvasjuk, hogy aki könnyulatással vetnek, vigadozással aratnak majd. Mert ha Isten előtt tudunk sírni, akkor Isten a mi sírásunkat, a mi gyászunkat, azt örömbe tudja öltöztetni, ahogy szintén a Zsoltáros fogalmaz. Tehát a nehézségből valami csodás dolog tud kijönni. És ugye amikor utálnak mások, vagy kirekesztenek, vagy lemondanak rólunk, vagy kinéznek, és azt mondja Jézus Krisztus, hogy éppen emiatt lesztek boldogok, mert mennyei polgárjogotok van, mert az ember fiáért üldöznek benneteket. És kedves testvérek, akkor, amikor hívő emberként a feltámadás reménysége által ezek a dolgok az életünkben beköszöntenek, mert beköszöntenek nagyon sokszor, akkor ne arra gondoljunk, hogy ez milyen egy szörnyű dolog, hanem lássuk meg azt, hogy Isten valami csodálatos készít ezen keresztül, valami legjobb dolgot akar nekünk ezen keresztül ajándékozni. Tehát amikor kísértésben, nehézségben, mélységben vagyunk, akkor mindig arra gondoljunk, hogy Isten valami nagyot készít. Mert ha valami nehéz dolgot hitben tudunk elfogadni az Isten kezéből, akkor az áldással válik az életünkben. És a látszólag nagyon jó dolgok is, hit nélkül pedig átokká lehetnek. József története nagyon szépen bemutatja ezt. József, ugye, aki elég nehéz körülmények között nő fel, hiszen az apja, aki sokat szenvedett az ő apjának, ugye Izsáknak a kivételezése miatt, hiszen Jákob és Ézsau között volt egy nagy kivételezés, ugye Izsák Ézsaut jobban szerette, mint Jákobot, Jákob ettől nagyon sokat szenvedett, és ugye az áldást megpróbálta elvenni, és mikor ő édesapa lesz, ugye 12 fia van, mit csinál Jákob? Ugyanazt, mint az ő apja. Ő is kivételezik. Ugye Józsefet olyan szörnyű helyzetbe hozza, hogy tarka ruhát akaszt rá, erre a testvérét teljesen megutálják. Eladják, ugye bedobják a kútba, eladják Egyiptomba bekerül Potifár házába, és Potifár házából hova kerül? A börtönbe. A börtönbe kerül. Na ugye Potifárné megvádolja Józsefet. És hát eddig én nem figyeltem meg, de ugye Józsefet mindig egy ilyen pozitív személyként, meg hát az is természetesen, de hogy azért neki szüksége volt erre a börtönre. Hiszen a Zsoltáros megjegyzi azt, hogy Józsefet illetően a 105. Zsoltár beszél arról, hogy a lábait békjóba szorították, mármint Józsefnek, ő maga vasban járt mind az ideig, amíg szava beteljesedett. Az Úr beszéde megpróbálta őt, úgy is lehetne ezt a szót fordítani, hogy az Úr beszéde formálta őt, újra kalibrálta Józsefet. Hiszen József egy ilyen elkényeztetett, egy kicsit eltorzult személyiséggel lévő valaki volt, és neki meg kellett járni ezeket a mélységeket azért, hogy ő utána mi lehessen? Ugye Egyiptomnak a második embere lett, aki által ő megszabadított az akkori világot az éhínségtől. Vajon József vágyott Egyiptomba? Ott képzelte el a jövőjét? Dehogy ott képzelte el. Gondolta, hogy majd elvesz egy zsidó lányt, feleségnek lesz majd sok gyerekük, és akkor majd az apja örökségével, akkor majd szép életet fog élni. Ő ezt a boldog életet vázolta maga előtt. De mi lett ennek az eredménye? Ugye lett neki egyiptomi munkája, lett neki egyiptomi felesége, a felesége ott szült neki gyermekeket, viszont Isten nagy magasságba emelte Józsefet. És mit mondott József, amikor visszanéz az életére, a börtönre, a mélységre, a nehézségekre? Mert sokáig volt börtönben, tehát 2 évig, végül is indokolatlanul. És olyan úgy érezhette magát, hogy Isten megfeledkezett róla. És azt olvassuk, hogy ő maga mondja, hogy de és József így szólt hozzájuk, ne féljetek, vajon Isten vagyok én? Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa. Tehát nagyon igaz, testvérek, Jakab levelének az üzenet, hogy teljes örömnek tartsátok, hogyha különféle kísértésekbe, mélységekbe, nehézségekbe estek. Nem kétségbe kell esni, hanem teljes örömnek kell tartani, hogy a nehézségeken keresztül Isten valami csodálatosat akar nekünk ajándékozni. És ezt láthatjuk, és ez a József története sokszor a mi történetünk is. Sokszor a mi történetünk is. És hát, ami nagyon érdekes még, József édesapja ugye Jákob, és a keresztezett kezek. Ugye Jákobot már az előbb említettem, és Jákob sok mindenen végigmegy az életében. Elüldözik otthonról, ugye, mert ő csalással szerzi meg az áldást, Ézsau ugye üldözi, angyallal viaskodik az éjszakában, és utána pedig Lábán házánál szolgál 7 évet. A feleségért, akit nagyon szeretett, de hát nem Ráhelt kapta meg, hanem Leát. És elég nagy csalódás volt, és utána még 7 évet kellett szolgálnia. Utána sokféle nehézségen keresztül megy, és amikor már megöregszik, akkor ott vannak a áhított gyermekei, ugye József és Benyámin. És mi történik a végén? Eltűnik József, meg eltűnik Benyámin is, ugye, amikor elkezdenek járni Egyiptomba. És utána ő maga mondja a 42. fejezetben, hogy minden rám szakadt, minden engem sújt, minden rossz. Nem elég, hogy meghalt a szeretett feleség akkora már, nem elég, hogy szenvedett, meg kínlódott, meg átverték nagyon sokszor, nem elég, hogy Józsefet ugye úgy tudta, hogy meggyilkolta egy állat a mezőn, és még Benyámin is ott maradt Egyiptomban. Mindent, Isten mindent ellenem fordított, ő így érezte magát. És akkor, amikor visszamegy, hát nem visszamegy, hanem elmegy Egyiptomba, odaköltözik, és ugye kiderül, hogy József a fia él, és ugye Benyámint is visszakapja, József oda viszi az unokáit Jákobnak. És egy nagyon szép kép van itt a Bibliában, és azt olvassuk, hogy oda viszi József a gyermekeit, ugye Efraimot és Manassét, hogy áldást adjon, ugye a szokás családi áldást, ahogy Jákob megkapta, ugyan csalogott módon, ő is továbbadja József gyermekeinek. És ugye már öreg volt Jákob, Izraelnek nevezik, ugye, miután ugye viaskodott ott Jabbók révénél, a Jabbók gázlónál ott ő Izrael nevet kapta, új nevet kapott, és azt olvassuk a 48. fejezetben ennek az áldásnak a pillanatában, hogy Izrael kinyújtotta a jobb kezét, és Efraim fejére tette, pedig ő volt a kisebbik. A bal kezét meg keresztbe rá Manassé fejére tette, pedig Manassé volt az elsőszülött. Azután így áldotta meg Józsefet. Az Isten, akinek színe előtt jártak az őseim, Ábrahám és Izsák, az Isten, aki pásztorom, mióta csak vagyok, mind a mai napig, az angyal, aki megváltom minden bajban, áldja meg a fiúkat. Rólam nevezzék el őket, meg őseimnek, Ábrahámnak és Izsáknak a nevéről. Legyen számtalan utódjuk ezen a földön. Nagyon szép áldás. Mindjárt 1-2 dologra még itt rávilágítanék. Viszont, hogyha tovább olvassuk az igét, akkor József közbelép. És akkor azt mondja, hogy papa, hát valami probléma van itt. Itt össze-vissza rakod a kezedet, már nem látsz, már most itt ezt hagyjuk abba, hát ez így nem jó. Hiszen ugye Manassé az idősebb, És ugye a jobb kezet kell rátenni, Efraim meg a fiatalabb, a bal kezet kell rátenni, az elsőszülöttnek jár az elsőszülötti áldás, a másodszülöttnek meg a másodszülötti áldás. És ugye József gondolta, hogy már hát az apja egy kicsit már szennél is, hát már most irányítani kell a kezét. És nagyon érdekes, hogy Jákob válaszol, Izrael válaszol, és azt mondja, nem fiam, ez így van jó. Ez így van jó. Mert ennek így kell lennie. És azt olvassuk, hogy a bal kezét meg keresztbe tette Manassé fejére. Mert Jákob végignézve az életét, és itt, ha otthon vagy este elolvassuk a 48. fejezetet, akkor láthatjuk azt, hogy Jákob megértette ugyanazt, mint amit Jézus mond a hegyi beszédben, hogy az Isten országában keresztbe működnek a dolgok. Nem úgy, ahogy mi a világban megszoktuk. Nem úgy megy az áldás, a boldogság, ahogyan azt az ember gondolja, hanem az Isten országában keresztben történnek a dolgok. Az, aki világ szerint áldást kell kapjon, Isten szerint nem azt kapja, és aki pedig a világ szerint nem kell, hogy megkapja ezt az áldást, az Isten megadja. És olyan szép, amit mond, hogy az Isten, akinek színe előtt jártak az őseim, Ábrahám és Izsák, az Isten, aki pásztorom, mióta csak vagyok, mind a mai napig, ugye Jákob is pásztor volt. Az angyal, aki megváltó minden bajban, ez egy nagyon különleges kifejezés, és egy Krisztusra mutató mozzanat, már az a viaskodás is ugye az Istennel, egy angyallal, az Istennel viaskodott Jákob, és rájött arra, hogy ő az ő megváltója, hiszen legyőzte, ugye a forgócsontján megérintette, egész életére sánta lett, de más ember lett. És Jákob megérti azt, hogy ez az angyal, akivel ő küzdött, akitől ő azt gondolta, hogy ez mind csak katasztrófa, mind csak átok, ő az, aki megváltja őt. És Jákob megértette azt, hogy az Isten országában keresztbe működnek a dolgok. Isten országában keresztbe működnek a dolgok. És nagyon érdekes, hogy ez a mozzanat, ahogyan megáldja Jákob, Izrael, Józsefnek a fiait, az a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében a hithősök között is meg van említve. És azt olvassuk, hogy hitáltal áldotta meg a haldokló Jákob, József mindegyik fiát, és botja végére hajolva imádkozott. Mert Jákob megértette, hogy az Isten országában nem úgy működnek a dolgok, mint a világban. Az Isten országában a kereszt törvénye működik. Hogy az hal meg, aki nem vétkezett. És azok, akik vétkeztek és megérdemelnék a halált, azok élnek. Mert az Isten országában, aki nagy akar lenni, az lesz mindenkinek a szolgája. És az Isten országában az, aki átokozottságra van elhívva, van ítélve, az Isten országában az áldott lesz. Mert Isten országában keresztbe működnek a dolgok. Összefoglalásként a boldogság más jelent Isten országában, mint a világban. Isten országában másként vannak az értékek, épp a nehéz dolgokból lesznek a legjobb dolgok. Mert Isten nekünk nem csak kényelmet, nem csak felhőtlen életet akar adni, hanem Isten a legjobb dolgokat akarja nekünk adni, és ezek nagyon sokszor a nehézségeken, a kríziseken, a mélységeken keresztül történnek meg. Isten nélkül a jó dolgok átokká válnak, a rossz dolgok pedig hitáltal áldásá lehetnek. És Lázárnak az Úrban volt az identitása, azt láttuk. Láttuk azt, hogy Józsefet a mélységeken keresztül formálta az Úr, még a börtönben is. És Isten országában keresztbe működnek a dolgok, egyedül hitáltal, ahogyan azt Jákob életében és Jákob áldásában látjuk. Kedves testvérek, tudom azt, hogy az életünk során nagyon sokszor néztünk már szembe nehézségekkel, és nézünk is majd szembe. De ha a feltámadás reménysége átjárja a szívünket és az életünket, ha az Úr Jézus Krisztus országának polgárai vagyunk, akkor tudjuk azt, hogy ezek nem átkok az Istentől, ezek nem büntetések, hanem ezek lehetőségek arra, hogy ezeket a nehéz dolgokat ő legjobb dolgokká formálja az életünkben. Kívánom azt, hogy hitáltal ezt megéljük és átéljük, és lehessen nekünk is ilyen tapasztalásunk, hogy az Isten országában keresztben működnek a dolgok, és hogy hitáltal ezt mi is felismerjük, ahogyan Jákob. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, áldalak téged azért, hogy te vállaltad a kereszthalált, vállaltad a vállalhatatlant, és kiegyenlítetted a kifizethetetlen számlát, amit mi emberek a bűneinkkel felhalmoztunk. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy a tönkretett kapcsolatot te helyreállítottad. Kérünk téged, Urunk, hogy munkálkodj az életünkben, a szívünkben, és add, hogy ne a világ szerint akarjunk boldogok lenni, hanem a te országod boldog tagjai, állampolgári akarjunk lenni. Köszönjük, Urunk, hogy láthatjuk, hogy te szenvedéseken keresztül formálsz bennünket, hogy te a mélységekben akarsz tanítani igazán fontos dolgokat. Kérünk, Urunk, hogy így taníts bennünket, és légy a mi őrizünk, és légy a mi pásztorunk a hét további részében is. Amen. Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk Jézus Krisztusunk megismerésében.